Mérgezett csali. Egy. Brady Hartsfieldnek nem sokáig kell töprengenie azon, hogyan mérgezze meg Jerome Robinson kutyacimboráját Odellt. Jól jön, hogy ő, Ralph Jones is, egy talált pasi, akinek elég referenciája, és egy korlátozott Visa kártyája van ahhoz, hogy mindenfélét rendeljen az Amazonról és az eBayről. A legtöbb ember nincs tisztában vele, milyen könnyű összehozni egy internetbarát hamis személyazonosságot. Csak fizetni kell a számlákat, mert ha nem teszed, vélám gyorsan borul a bili. Ralph Jonesként rendel egy kiló patkánymérget Ralphi postaládájába, a Speedy Postálba, amely nincs messze a Discount Electronics-tól. A méreg fő összetevője a strychnin. Brady megkeresi a strychnin mérgezés tüneteit a neten, és örömmel látja, hogy Odellnek nem lesz sok öröme benne. 20 perccel azután, hogy lenyelte, először a nyakán és a fején görcsölnek be az izmok, ezután gyorsan szétterjednek az egész testen. A száj vigyorba húzódik, legalábbis embereknél. Azt nem tudja, hogy kutyáknál mi a helyzet. Talán hány is, de akkor már késő, túl sok méreg szívódott föl. A görcsök addig erősödnek, amíg a hátgerinc kemény, állandó ívvé nem merevül. Néha el is törik. A halál, a szabadulás, gondolja Brady, a fulladással érkezik. Az idegek, amelyeknek el kell juttatniuk a tüdőbe a levegőt, egyszerűen leállnak. Alig várja. Legalább nem kell sokáig várnia, mondja magának, miután lezárja a hét számítógépet és fölkapaszkodik a lépcsőn. A jövő héten itt az anyag. A legegyszerűbben egy csinos, szaftos fasírtban adhatja be a kutyának. Minden kutya szereti a fasírtot, és Brady pontosan tudja, hogyan küldi el Odellnek a csemegét. Barbara Robinsonnak, Jerry Hugának van egy Hilda nevű barátnője. A két kislány szívesen jár a Robinson háztól pár saroknyira lévő Zonis Go-Mart nevű vegyes kereskedésbe. Azt mondják azért, mert szeretik a szőlős jégkását. Valójában azt szeretik, hogy ott lóghatnak a kis barátaikkal. Ülnek az alacsony falon a bolt négy személyes parkolója mögött, fél tucat, széncinegécske, legykálkodnak, vihognak, cserélgetik a nassolnivalót. Brady gyakran látja őket, amikor a Mr. Tasty kocsit vezeti. Integet nekik, ők pedig visszaintegetnek. A fagylaltost mindenki szereti. Mrs. Robinson hetente egyszer-kétszer elengedi Barbarát ezekre a kiruccanásokra. A Zonis nem drogelosztó, a mama valószínűleg személyesen nézett utána. De csak olyan feltételekkel, amelyeket Brady simán kikövetkeztethet. Barbara sose mehet egyedül. Egy órán belül otthon kell lennie. Neki és a barátnőjének mindig magukkal kell vinniük Odellt. Kutyát nem engednek be a Go-Martba, így Barbara kiköti a külső mosdó kilincséhez, amíg ő és Hilda bemennek, hogy megvegyék a szőlőségkását. Ekkor Brady a saját jellegtelen Subaru-jából odadobja Odellnek a halálos húsgombócot. Ez egy nagy testű kutya, így a dolog eltart legalább 24 óráig. Legalábbis Brady ebben reménykedik. Mivel pedig a szenvedés átadható, minél jobban szenved Odell, annál jobban fog szenvedni a nigger lány és a bátyja. Jerome átviszi a fájdalmat a kövér ex-rendőrre, vagyis Kermit William Hodgesra, és a dagadt hekus meg fogja érteni, hogy a kutya halála az ő bűne. Fizetség azért, amiért dühítő és tiszteletlen üzenetet küldött Bradynek. Amikor Odell megdöglik, a kövér ex-rendőr tudni fogja. Félúton az emelet felé megáll, szeme tágra nyílik a születő gondolattól. A kövér ex-rendőr tudni fogja. És ez a probléma, ugyanis a tetteknek következményeik vannak. Ez az oka annak, hogy Brady csak álmodhat a mérgezett fagylaltról, amelyet kihozta a kölyköknek, de mégsem tenné meg. Mind addig nem teheti meg, amíg nem akar feltűnést kelteni, és most nem akar. Hodges mostanáig nem ment el a rendőrségi haverjaihoz a levéllel, amelyet Brady küldött. Először azt hitte azért, mert talán maga akarja lenyomozni a Mercedes-es gyilkost, hogy szerezze magának egy kis dicsőséget a nyugdíj után, de most már más gondol. Miért akarná lenyomozni ez a fasz nyugdet, amikor azt gondolja, hogy Brady csupán egy gyagyás? Brady nem érti, miből jutott Hodges erre a következtetésre, holott tud a hipporról és a hajhálóról, olyan részletekről, amelyek sosem jelentek meg a sajtóban, valahogy mégis erre jutott. Ha Brady megmérgezi Odellt, Hodges hívja a rendőr haverjait. Elsőnek régi cimboráját Huntley-t. De még rosszabb, hogy új okot adhat az életre annak az embernek, akit reményei szerint öngyilkosságba akart kergetni, megtorpedozva a művészien megszerkesztett levél egész rendeltetését. Az pedig nem ér. Életének legnagyobb izgalma az volt, amikor áttoszogatta a Trelawney kurvát a küszöbön. Érthetetlen és érdektelen okokból messze nagyobb, mint amikor halára gázolt azt a csomó embert, és ezt akarja megismételni. Ha rá tudja venni az ügy vezető nyomozóját, hogy megölje magát, ekkora diadal lenne. Áll a lépcső közepén, és vadul gondolkodik. Még mindig megteheti a dagadt szemét, mondja magának. A kutya megölése lehet a végső lökés, amelyre szükség van. Csak ezt ő maga sem hiszi. A feje figyelmeztetően lüktetni kezd megint. Hirtelen szeretne visszarohanni a pincébe, belépni a kék esernyőbe, azt követelve a kövér ex-rendőrtől, mondja meg, mi ez az agyvaság a visszatartott bizonyítékokról, hogy ő lesöpörhesse az asztalról. Ám ez szarvasiba lenne. Úgy festene, mint aki könyörög. Talán még kétségbe esetnek is tűnne. Visszatartott bizonyíték. Menj a picsába, seggfej. De hát én csináltam. Én kockáztattam a szabadságomat, az életemet, és én csináltam. Nem veheted el tőlem ezt? Az nem ér! A feje ismét lüktet. Te hülye faszopó, gondolja. Így vagy úgy, de fizetni fogsz, de addig nem, amíg a kutya fel nem fordul. Talán a nigger barátod is felfordul. Talán az egész nigger család felfordul. És utánuk talán egy csomó más ember is. Annyian, hogy hozzájuk képest piknik lesz a City Center. Fölmegy a szobába, alsó nadrágban befekszik az ágyába. A feje ismét lüktet, a karja remeg, mintha ő evett volna sztriknint. Ott fog feküdni reggelig kínlódva, ha csak... Föl kell, visszamegy a folyósóra. Csak nem 4 percig áll az anyja nyitott ajtaj előtt, azután nem bírja tovább, bemegy. Bebújik az ágyba az anyja mellé, és a fejfájása csak nem azonnal lenyűlni kezd. Talán a meleg az oka. Talán a mami illata. Sampon, testápoló, szesz. Talán mindkettő. A mami odafordul. A szeme nagyon nagy a sötétben. Ó, cukorbaba, megint olyan éjszakád van? Igen. Érzi a meleg könnyeket az arcán. Kis boszorka? Ez alkalommal nagy boszorka. Akarod, hogy segítsek? Mami már is tudja a választ. Ott lüktet a hasánál. Olyan sokat teszel értem, mondja gyengéden. Hadd tegyem, ezt meg én érted. Brady lehunja a szemét. Anyja lélegzetének tömény pia szaga van. Nem zavarja, noha rendszerint gyűlöli ezt a szagot. Oké. Az asszony szakértő gyorsasággal dolgozik. Nem tart sokáig. Sosem tart sokáig. Na, mondja az anyja, most pedig aludj, cukorbaba. Szinte azonnal elalszik. Amikor fölébred a hajnali fényben, az asszony ismét horkol. Egy hajtincsa szája sarkába ragadt. Brady kibújik az ágyból, átmegy a saját szobájába. Az elméje tiszta. A sztriknines patkány méreg úton van. Amikor megérkezik, megmérgezi a kutyát, és le vannak szarva a következmények. Torony magasról le vannak szarva! Ami a fehér nevű, elővárosi nigger családot illeti, ők nem számítanak. A kövér ex-rendőr lesz a következő, miután Brady hagyott neki bőven időt, hogy átélje Jerome Robinson fájdalmát, és Barbara Robinson gyászát, és kit érdekel, hogy öngyilkosság lesz. Lényeg, hogy felforduljon. És azután valami nagy, mondja, miközben fölhúzza a farmerját és a sima fehér pólót. A dicsőség mágiája. Azt még nem tudja, milyen mágia lesz, de nem baj. Van ideje, és először valami mást kell tennie. Meg kell semmisítenie Hodges úgy nevezett visszatartott bizonyítékát, és meg kell győznie, hogy ő, Brady, valóban a Mercedes-es gyilkos. A szörnyeteg, akit Hodges nem tudott elkapni. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Azért is meg kell tennie, mert ha Hodges hisz ebben a kamu, visszatartott bizonyítékban, akkor a többi hekus, az igaziak, nyilvánvalóan szintén hisznek benne. Ez elfogadhatatlan. Bradynek szüksége van... Hitelességre! Kiáltja az üres konyhában. Hitelességre van szükségem! Csinálni kezdi a reggelit. Szalonnás tojás. A szaga talán felszáll és lecsábítja mamit. Ha nem, az sem baj. Megeszi az ő részét is. Elég éhes. 2. Ez alkalommal működik. Bár amikor Deborah N. felbukkan, javában kötözgeti a köntöse övét, és félig még alszik. A szeme karikás, az arca sápadt, a haja szénabogja. Már nem szenved a macska jajtól, mert az agya és a teste túlságosan hozzászokott a piához, bár a délelőttöket némileg bávatagon témfergi végig, vetélkedőket bámul és kapkodja a savlekötőt. Délután 2 körül, amikor a világ kezd kiélesedni, kitölti az első italt. Ha emlékszik is arra, ami az éjszaka történt, nem hozza szóba. Sosem teszi. Egyikük sem. Frankiről sem beszélünk, gondolja Brady. Ha mégis megtennénk, mit mondhatnánk? Az áldóját? Micsoda balszerencsés esés volt? Jó szaga van, mondja az asszony. Maradt egy kevés? Mind a tiéd. Kávé? Kérek, sok cukorral. Leül az asztalhoz, és a pulton álló televíziót bámulja. Nincs bekapcsolva, de azért csak bámulja. Talán azt képzeli, hogy be van kapcsolva. Nincs rajtad az egyenruha, mondja. A konzervatív kék ingre gondol, amelynek a zsebére a Discount Electronics szavakat írták. Három lóg a szekrényben, Brady maga vasalja őket. A porszívózáshoz és a mosáshoz hasonlóan a vasalás is hiányzik a mami repertoárjából. Tézig, nem kell bemennem, mondja, és mintha a szavaknak varázserejük lenne, fölébred a telefonja, és rezegve elindul a konyhai pulton. Elkapja, mielőtt leesne a padlóra.
Nevet fel, cukorbaba! Tegyünk úgy, mintha elmentünk volna reggelizni.
Csábító gondolat, de Brady épp úgy képtelen nem fölvenni a csörömpölő telefont, mint feladni zavaros és örökké változó terveit valami grandiózus pusztításról. A kijelzőre néz, és nem lepődik meg, amikor a Tones szót látja a kis ablakban. Anthony Tones, Frobisher az, a Discount Electronics, Birch Hill Málfiók, nagy mamamusia. Megnyomja a gombot, és beleszól. Ma később megyek be, Tones.
Tudom, de van egy kiszállásod. Tényleg nagyon fontos.
Tones nem hívhatja be Bradyt azon a napon, amikor később kezd, ezért a behízelgő hang.
Ezen felül Mrs. Rawlinstól jött, és ismered, borra valót ad.
Hát persze, hogy ad. A Sugar Heights-on lakik. A Cyber járőr sok hívást kap a Sugar Heights-ról. Egyik ügyfelük, Brady egyik ügyfele, a néhai Olivia Trelawney volt. Kétszer járt nála azután, hogy társalogni kezdett vele Debbie kék esernyője alatt. Hogy az micsoda élvezet volt? Látni, hogy mennyit fogyott. Látni, hogy reszket a keze. És a hozzáférés a számítógépéhez a lehetőségek sokasságát kínálta. Nem is tudom, Tones, de természetesen menni fog, és nem csak Mrs. Rawlins borravalója miatt. Vicces elgurulni a Lilac Drive 729 előtt, és arra gondolni, én vagyok a felelős ezekért a zárt kapukért. Csak annyit kellett tennem a végső lökéshez, hogy egy apró programot helyeztem el a gépében. A számítógép csodálatos dolog.
De figyelj, Brady, ha vállalod ezt a szervízelést, akkor egész nap nem kell dolgoznod a boltban. Na, ez mit szólsz? Csak visszahozod a bogarat, azután ott lógsz, ahol akarsz, amíg el nem kell menned, hogy vezesd azt a hülye fagylaltos kocsit.
Mi van Freddyvel? Miért nem őt küldöd? Most már csak ugratja. Ha a Tones ki tudná küldeni Freddyt, a lány már úton lenne.
Beszólt, hogy beteg. Azt mondja, menstruális, olyankor teljesen ki van. Ez természetesen kibaszott hülyeség. Én is tudom, ő is tudja, és tudja, hogy én tudom. De feljelent szexuális zaklatás miatt, ha behívom. És tudja, hogy én ezt is tudom.
A mami látja, hogy Brady mosolyog, és viszonozza a mosolyt. Fölemeli a kezét, ökölbe zárja, ide-oda forgatja. Tekerd meg a golyóit, cukorbaba. Brady mosolya vigyórá szélesedik.
Mami lehet piás, főzhet hetente egyszer vagy kétszer, borzasztóan idegesítő is lehet, de néha úgy tud olvasni a fiában, mint egy könyvben.
Jól van, feleli. És mi lenne, ha a saját kocsimmal mennék?
Tudod, hogy nem adhatok kilométerpénzt a saját kocsidra?
Mondja Tonsz.
Vállalati politika, mondja Brady. Igaz?
Hát, igen.
A Skin Kft., a DE német anyacége azt hiszi, hogy a cyberjárőr VV-i jó reklámot jelentenek. Freddy Linklater azt mondja, aki azt akarja, hogy egy takonyzöld bogárban furikázó szerelő javítsa meg a gépét, az háborodott. És ebben Brady egyetért vele. Ennek ellenére sok háborodott lehet errefelé, mert sohasem fogynak ki a hívásokból. Ám bár kevesen adnak annyi borravalót, mint Paula Rollins.
Jól van, mondja Brady. De jössz nekem egyel?
Kösz, haver.
Brady kinyomja a vonalat, anélkül, hogy azt felelné. Te nem vagy a haverom, és ezt mindketten jól tudjuk. 3. Paula Rollins kipárnázott szőke, aki egy 16 szobás Al Tudor stílusú udvarházban lakik 3 saroknyira a néhai Mrs. T házától. Egymaga használja ezt a sok szobát. Brady nem tudja pontosan, mivel foglalkozik, de úgy sejti, valami Aisher Pali második vagy harmadik lecserélt kriptapinája lehet. Roppant ügyes teremtés. Vagy talán a Palit annyira elbűvölték Paula dudái, hogy nem fárasztotta magát a házassági szerződéssel. Bradyt nem nagyon érdekli. Ő annyit tud, hogy rendes borravalót kap, és Mrs. Rollins sose akarta lerohanni. Ez jó. Neki nem jön be az ilyen töltött galamb. Mrs. Rollins megragadja a kezét, és valósággal berántja az ajtón.
Ó, Brady, hála Istennek!
Úgy mondja, mint egy nő, akit egy lakatlan szigetről mentenek ki, étlen szomjan eltöltött 3 nap után, de ő hallja a kis szünetet a neve előtt, és látja, amint az asszony tekintete lesiklik, és leolvassa a nevét az ingéről, noha már legalább fél tucatnyi alkalommal járt itt. Különben Freddy is. Paula Rollins számítógép sorozatgyilkos. Nem zavarja, hogy Mrs. Rollins nem emlékszik rá. Szeret jelentéktelen lenni.
Én nem is tudom, mi a baj.
Mintha valaha is tudta volna a sötét agyú Pina. Legutóbb 6 hete volt itt, amikor összeomlott a rendszer, és az asszony meg volt győződve róla, hogy valami számítógépes vírus falta fel a mappáit. Brady gyengéden kiterelte a konyhába, és megígérte, tartózkodva a túlságosan reménykeltő hangtól, hogy megteszi, amit tud. Azután leült, újraindította a gépet, egy ideig szörfölt, mielőtt behívta volna Mrs. Rollins-t, közölve, hogy még éppen időben kapta el a problémát. Még fél óra, mondta, és elszállt volna az összes adata. Az asszony 80 dollár jattot adott neki. A mamival aznap este elmentek vacsorázni, és megittak együtt egy palack egész jó pezsgőt. De mondja, mi történt? Szólítja fel egy idegsebész komolyságával.
Ön nem csináltam semmit.
Jajongja Paula. Mindig jajong. Sok kuncsaft szokott jajongani. És nem csak a nők. Semmi sem férfiatlaníthat el gyorsabban egy vezérigazgatót, mint a lehetőség, hogy a MacBookjáról minden elszáll az adatok mennyországába. Az asszony keresztül húzza az előszobán, olyan hosszú, mint egy vasúti étkező kocsi, az irodájába.
Magam takarítok, sose engedem be ide a bejárót. Lemostam az ablakokat, felporszívoztam a padlót, és amikor leülök, hogy megnézzem az e-mailjeimet, ez a rohadt számítógép még csak be sem akar kapcsolni.
Különös.
Tudja, hogy Mrs. Rollinsnak latin-amerikai bejárónője van, de az irodába úgy látszik nincs bejárása. Örülhet neki, mert Brady már rájött, mi a baj, és ha a lány lenne a felelős, valószínűleg repülne.
Meg tudja csinálni, Brady?
Az áporozók könnyektől Mrs. Rollins kék szeme még a szokottnál is nagyobb. Bradynek hirtelen eszébe jut Betty Boop a régi rajzfilmekből, amelyeket még ma is látni a YouTube-on. Pup-pup-pupidú, gondolja, és magába kell folytani a nevetést. Természetesen megpróbálom, mondja lovagiasan.
Át kell ugranom az utca túloldalára Helen Wilcoxhoz, mondja az asszony, de csak pár percre. Van friss kávé a konyhában, ha kér.
Ezzel egyedül hagyja a hatalmas, méreg drága házban, ahol faszom tudja, hány ékszer van szétszórva odafent. Ettől függetlenül biztonságban van, Brady sohasem lopna egy ügyféltől. Rajta kaphatnák. De még ha nem,
Akkor is ki lenne a logikus gyanúsított? Uff, nem azért úszta meg az álláskereső idióták lehengerlését a City Centernél, hogy letartóztassák egy pár gyémánt fülbevalóért, amelyet amúgy sem tudna elpasszolni. Kivárja, amíg csukódik a hátsó ajtó, ezután átmegy a nappaliba, onnan figyeli, ahogy a nő áttrógerolja az első osztályú tőgyeit az útesten. Amikor eltűnik a szeme elől, visszatér az irodába, az asztal alá mászik és bedugja a számítógépet. Az asszony nyilván kihúzta a konnektorból, amikor porszívozott, azután elfelejtette visszadugni. Kivilágosodik a monitor, kéri a jelszót. Csak hogy teljen az idő, lustán begépeli a Paula szót, és már is megjelenik a munkafelület, meg az összes fájl. Istenem, milyen ostobák az emberek! Bemegy Debbie kék esernyője alá, hogy lássa, hagyott-e valamit neki a kövér ex-rendőr. Nem hagyott, de Brady a pillanat ihletében elhatározza, hogy inkább ő küld a nyugdetnek egy üzenetet. Miért ne? A középiskolában megtanulta, hogy neki nem szabad túl sokáig töprengeni a fogalmazáson. Túl sok más gondolat tolong a fejében, és egymásra csúsznak. Jobb rögtön belevágni. Így írt Olivia Trelawney-nak, fehér izzásban bébi. És ugyanígy írt Hodgesnak, noha többször átnézte a kövér ex-rendőrnek szóló levelet, hogy egységes legyen a stílusa. Most is ugyanabban a stílusban ír, csak emlékezteti magát, hogy rövid legyen. Honnan tudtam a hajhálóról és a hipóról, Hodges nyomozó? Ezt az anyagot nem hozták nyilvánosságra. Sosem szerepelt az újságban vagy a tévében. Azt mondja, nem hülye. Nekem mégis úgy tűnik, hogy az. Szerintem a tévéműsorok, amelyeket folyton bámul, megrohasztották az agyát. Miféle bizonyíték van itt visszatartva? Vegye a bátorságot és válaszoljon erre. Átnézi, és egyetlen dolgon változtat. Kötőjelet tesz a hajháló két része közé. Nem hiszi, hogy valaha is az érdeklődés homlok terébe kerül, de ha mégis, akkor fel fogják szólítani, hogy adjon egy írásmintát. Szinte kívánja, hogy így történjen. Állarcot viselt, amikor belehajtott a tömegbe, és egy másik állarcot visel, amikor mercedeses gyilkosként ír. Benyomja a küldés gombot, aztán lehívja Mrs. Rawlins internetes oldalát. Egy pillanatra meghökken, amikor látja a számos belépést a klakk és frakba. Freddy Linklatertől tudja, hogy ez egy férfi partnerszolgálat. Úgy tűnik, Paula Rawlinsnak van egy titkos élete. Kinek nincs? Nem az ő dolga. Törli a belépését Debbie kék esernyője alá, azután kinyitja a szerszámos ládáját és előszed egy csomó szemetet, diszkeket, egy modemet, törött, de ezt az asszony nem tudja. Pendrive-okat és egy feszültség szabályozott, aminek semmi köze a számítógép javításhoz, de jól jön a technikai hangulatfestéshez. Azután elővesz egy puha kötésű Lee Child könyvet, és azt olvassa, amíg ügyfele 20 perccel később megjön. Amikor Mrs. Rawlins bedugja a fejét a dolgozó szobába, a puha fedelű nincsen sehol, és Brady éppen elpakolja a vacakjait. Az asszony megajándékozza egy aggodalmas mosollyal.
Ő szerencsével járt?
Hát először komolynak látszott, mondja Brady. De lenyomoztam, mi a problémája. A trimmer kapcsoló ment tönkre, és lezárta a Danus áramköröket. Milyen esetben a program nem indul el, mert ha mégis, akkor elveszíthetné minden adatát. Komoran néz Paulára. Ki is gyulladhat a nyavajás. Add már rá példa.
De jóságos, Jézusom,
mondja az asszony, drámaian hangsúlyozza a szavakat, és a szívéhez kap.
De most már jó?
Kitűnő, feleli Brady. Ellenőrizze. Bekapcsolja a gépet, és udvariasan félre fordul, amíg az asszony bekopogja a hülye jelszavát. Megnyit néhány mappát, azután mosolyogva felé fordul.
Brady, maga az Isten ajándéka.
A mamám is ezt mondogatta addig, amíg elég idős nem lettem ahhoz, hogy sört vehessek. Az asszony úgy nevet, mintha ez lenne a legviccesebb dolog, amit életében hallott. Brady vele nevet, mert hirtelen látomása támad. Az asszony vállán térdel, és Paula tulajdon konyhájából előkerített hentes kést nyomja bele a sikoltó szájába. Szinte érzi, ahogy a porcok elválnak egymástól. Négy. Hodges gyakran ellenőrizte a kék esernyőt, így a mercedeses gyilkos következő üzenetét alig néhány perccel azután olvasta, hogy Brady lenyomta a küldés gombot. Hodges vigyorog, szélesen, amitől kisimul a bőre, és valósággal jó képűnek tűnik. Kapcsolatuk hivatalosan is létrejött, Hodges a horgász, és Mr. Mercedes a hal. De agyafurt hal, emlékezteti magát Hodges, olyan, amelyik képes rá, hogy hirtelen nekilóduljon, és elszakítsa a zsinort. Óvatosan kell játszania, lassan tekerve az orsót. Ha képes rá, ha elég türelmes, Mr. Mercedes előbb-utóbb beleegyezik egy találkozóba. Ez biztos. Mert ha nem tud rávenni, hogy kinyírja magam, egyetlen lehetőség marad. A gyilkosság. Mr. Mercedes akkor lenne a legokosabb, ha egyszerűen lelépne, mert akkor véget ér az út. De nem ezt fogja tenni. Dühös, ám ez csak része az egésznek, méghozzá kis része. Vajon Mr. Mercedes tisztában van vele, mennyire őrült? És tudja-e, hogy beletett a szövegbe egy aranyat érő információt? Szerintem a tévéműsorok, amelyeket folyton bámul, megrohasztották az agyát. Eddig a reggelig Hodges csak gyanította, hogy Mr. Mercedes figyeli a házát, most már tudja. Itt járt az utcájában a szemétláda, nem is egyszer. Előkapja a noteszt és fogalmazni kezdi a lehetséges válaszokat. Eddig minden rendben, a hal érzi a horgot. A fájdalom feldühíti, noha még nem tudja mi az. Sokkal dühösebbnek kell lennie, mire kitalálja. Vagyis kockáztatni kell. Hodgesnak meg kell rángatnia a zsineget, hogy a horog mélyebbre hatoljon, még ha ezzel azt kockáztatja is, hogy elszakad a zsinór. Mi? Eszébe jut, amit Pete Huntley mondott az ebédnél. Egy futó megjegyzés. Már is megvan a válasz. Leírja a noteszba, átfogalmazza, finomítja. Átolvassa a végleges változatot, és úgy dönt, rendben van. Kurta és rosszindulatú.
Van valami, amiről megfeledkeztél, pöcsös? Valamiről, amit nem tudhat, aki nem az igazad gyónja? Bár az sem, aki igazad beszél, ha csak...
Mr. Mercedes az utolsó centiméterig át nem vizsgálta a gördülő fegyverét, mielőtt beszállt. És Hodges lefogadná, hogy nem tette meg. Ha téved, a zsineg elszakad, és a hal elúszik. De hát van egy régi mondás. Aki mer... az nyer. Rögtön elküldeni az üzenetét, de tudja, hogy ez rossz ötlet. Adúszkáljon még egy kicsit körbe-körbe a hal azzal a csúnya vén horoggal a szájában. A kérdés az, mit csináljon addig? A tévé sose vonzotta kevésbé. Támad egy ötlete. Ma reggel rajokban jönnek, és kihúzza az íróasztal a legalsó fiókját. Van benne egy doboz, tele apró írótömbökkel. Ilyeneket vitt magával, ha ő és Pete az utcán kérdezgették az embereket. Sosem gondolta, hogy még szüksége lehet rájuk, de most elővesz egyet, és beledugja a nadrágja hátsó zsebébe. Pont beleillik. 5. Elmegy a Harper úton fél útig, aztán kopogtatni kezd az ajtókon, mint a régi szép időkben. Újra és újra átszeli az úttestet, senkit nem hagy ki, úgy halad visszafelé. Hétköznap van, de meglepően sok ember nyit ajtót a kopogtatásra vagy csengetésre. Néhányuk otthon maradt mama, de sokan hozzá hasonló nyugdíjasok, elég szerencsések ahhoz, hogy kifizessék a házukat, még mielőtt beütött a gazdasági válság. Egyébként nincsenek nagy formában. Talán nem napról napra, vagy akár hétről hétre élnek, de a hónap vége felé ki kell egyensúlyozniuk az élelmiszer árát az ilyen öregecskéknél elengedhetetlen gyógyszerekével. Hodges története egyszerű, mert mindig az a legjobb. Azt mondja, néhány sarokkal arrébb betörtek, valószínűleg kölykök, és ő ellenőrzi, hogy a szomszédságban nem észlelte valaki valamilyen szokatlan járművet, amely többször is feltűnt. Valószínűleg még a megengedett 40 kilométernél is lassabban haladhatott, mondja. Nem is kell folytatnia. Valamennyien nézik a rendőrségi sorozatokat, és tudják, mit jelent a terepszemleszó. Megmutatja nekik az igazolványát, amelybe pirossal bepecsételték a nyugalmazott szót, a neve és a személyi adatai alá. Elővigyázatból megmondja, hogy a rendőrség nem kérte fel őt erre a vizsgálatra. Az utolsó, amit akar magának a világon, hogy valamelyik szomszéd betelefonáljon a belvárosi Moro Buildingbe és ellenőrizze. Ez a saját ötlete. Elvégre ő is itt él. Személyes érdeke a biztonság. Mrs. Melbourne, az özvegy, akinek a virágai elbűvölték Odelt, kávéval és süteménnyel kínálja. Hodges elfogadja, mert az asszony magányosnak tűnik. Ez az első igazi beszélgetésük. Gyorsan rájön, hogy az asszonyság jó esetben bogaras, rossz esetben komplett dilis. Bár értelmesen beszél, ezt meg kell hagyni. Mesél a fekete városi terepjárókról, amelyekkel találkozott. A sötétített ablakkal, hogy ne lehessen belátni, pont mint a 24-ben. Hogy azoknak milyen fura antennáik vannak, Mrs. Melbourne ostoroknak hívja őket, és csapkodva utánozza a mozgásukat.
Aha,
bólint Hodges.
Hadd jegyezzem fel.
Ráfirkantja egy tiszta lapra, ki kell jutnom innen. Ez jó ötlet, bólint ragyogó szemmel Mrs. Melbourne. Be kell mondanom, mennyire sajnáltam, amikor a felesége elhagyta Hodges nyomozó. Ugye így volt?
Egyetértettünk, hogy nem értünk egyet,
mondja Hodges barátsággal, amit egyáltalán nem érez. Jó dolog személyesen is találkozni önnel, és tudni, hogy rajta tartja a szemét a dolgokon. Vegyem még egy süteményt. Hodges az órájára néz, összecsukja a noteszét, és föláll.
Oh, jó lenne, de jobb, ha indulok. Délben van egy találkozóm.
Az asszony végigméri, és azt kérdezi.
E doktor? Csontkovács.
Mrs. Melbourne elkomorodik, amitől az arca olyan lesz, mint a dióhéj két szemmel.
Gondolja meg, Hodges nyomozó, a csontkovácsok veszedelmesek. Vannak, akik lefeküdtek azokra az asztalokra, és többé nem tudtak járni.
Kikíséri Hodges-t. Ahogy kilépnek a verandára, azt mondja neki.
Én utána néznék annak a fagylaltos embernek is. Ezen a tavaszon folyton itt van. Gondolja, hogy a löb jégkrém leellenőrzi azokat az embereket, akiket felvesz ezekre a kis furgonokra? Remélem, mert ez elég gyanúsnak tűnik. Talán petarosta.
De biztosra veszem, hogy a sofőrjeiknek vannak referenciáik, de azért utána nézek.
Újabb jó ötlet,
kiáltja az asszonyság. Hodges azon morfondírozik, mit csinálna, ha Mrs. Melbourne előrántana egy hosszú kampot, olyat, amit az ásatag bohózatokban használnak, hogy ismét beráncsa őt a házba. Felmerül benne egy gyerekkori emlék, a bosszorkány a Jancsi és Juliskából.
Továbbá, most jut eszembe, sok furgont látok az utóbbi időben. Olyannak látszanak, mint az árukihordók. Cégnevek vannak rájuk festve, de ilyet bárki kitalálhat, nem?
Mindig lehetséges.
Bólint Hodges, és lemegy a lépcsőn.
Be kellene nézni a 17-esbe is.
Mrs. Melbourne lefelé mutat a domboldalon.
Majdnem lent a Hanover utcánál. Későn járnak haza, és hangosan zenélnek.
Annyira előredől az ajtóban, szinte mintha bókolna.
Lehet, hogy drogtanya. Egy olyan krakház.
Hodges megköszöni a tippet, és áttrappol az útesten.
Fekete városi terepjárók, és a Mr. Tasty sofőrje, gondolja. Továbbá árukihordó furgonok, tele alkaida terroristákkal.
Az utca másik oldalán egy papa van otthon, név szerint Alan Bowfinger.
Csak nehogy összekeverjen Goldfingerrel,
mondja. Beinvitálja Hodges-t, helyjel kínálja az egyik kerti széken, a ház bal oldalán, mert ott van árnyék. Hodges boldogan elfogadja. Bowfinger elmondja, hogy üdvözlő kártyák készítéséből él.
A pucosabbakra szakosodom. Olyanokra, amelyeknek a külsejére azt írták, lapom, lapom, mondd meg bátran ki a legszebb az országban. És amikor az ember kinyitja, meglát egy darab fényes fóliát, ami végig van hasadva a közepén.
Igen.
Na és mi az üzenet?
Bowfinger úgy emeli fel a kezét, mint a keretet mutatna.
Nem te vagy, de azért szeretünk.
Elég gonosz,
kockáztatja meg Hodges.
Igaz, de azzal végződik, hogy azért szeretünk. Ez adja el. Először a bökés, aztán az ölelés. Ami a maga feladatát illeti Mr. Hodges, vagy szólítsam nyomozónak?
A manapság inkább már csak Mr.
Nem láttam semmit, csak a szokásos forgalmat. Nem voltak cirkálók, csak azok mentek lassan, akik valamilyen címet kerestek meg a jégkrémes kocsijár erre tanítás után.
Bowfinger a szemét forgatja.
Meghallgatta Mrs. Melbourne-t? Hát, a NICAP tagja,
mondja Bowfinger.
Ami azt jelenti, hogy légi jelenségek után nyomozó nemzeti bizottság. Időjárás, tornádok, felhőalakzatok, repülő csészealjak.
Bowfinger az ég felé emeli a kezét.
Azt gondolja, hogy közöttünk járnak.
Hodges olyat mond, amit sohasem ejtene ki a száján, ha még szolgálatban lenne, és hivatalos nyomozást vezetne.
Azt gondolja, hogy Mr. Tasty pedarosta.
Bowfinger addig nevet, amíg könnyek budjannak ki a szeméből.
Istenem, mondja,
Az a hapsi 5-6 éve jár erre, vezeti a kis tehert és csengettyűzik. Hát mit gondol? Hány pedát, rostát meg ennyi idő alatt?
Azt nem tudom, mondja Hodges és föláll.
Valószínűleg több tucatot.
Kezet ráznak. Hodges újabb dolgot fedezett fel a nyugdíjról. A szomszédjai egyéniségek és történeteik vannak. Némelyik még érdekes is. Miközben elteszi a noteszt, váratlan nyugtalanságot lát Bowfinger arcán.
Mi van?
Csap le azonnal. Bowfinger az utca túloldalára mutat és megkérdezi.
Ugye nem evett a süteményéből?
De igen. Miért?
A maga helyében néhány óráig WC közelben lennék.
Hat. Mire visszaér a házába, lüktet a lúdtalpa, a bokái akkorákat sikoltanak, hogy kivágják a magascét. A telefon üzenet rögzítőjén pedig villog a lámpa. Pete Huntley az, és hangja izgatott.
Hív fel!
Mondja.
Ez hihetetlen! Korvára!
Hodges váratlanul, irracionálisan bizonyosra veszi, hogy Pete és csinos új társa Isabel végre elkapták Mr. Mercedes-t. Beledöf az irigység és örültség, de igaz, a harag. A gyors tárcsázóba beüti Pete számát, a szíve kalapál. De a hívására egy másik üzenet rögzítő válaszol.
Megkaptam az üzenetedet, mondja. Hív vissza, miért tudsz?
Bontja a vonalat, aztán mozdulatlanul ül, ujjai az asztal peremén dobolnak. Erősködik magában, hogy mindegy, ki kapja el ezt a pszichopata férget, de nem mindegy. Mert először is biztos, hogy kipattan Hodges levelezése a tettessel, és akkor igencsak benne lesz a pácban. De nem ez a fontos. Az a fontos, hogy Mr. Mercedes nélkül az élet visszaváltozik azzá, ami volt, délutáni tévézésé és játékká az apja pisztolyával. Előveszi sárga noteszét, másolni kezdi a szomszédság bejárása közben szerzett információkat. Egy-két perc múlva belöki a noteszt a dossziéba, és csattanosan becsukja a mappát. Ha Pete és Izzy James elkapták a fickót, Mrs. Melbourne furgonjai és a baljós fekete városi terepjárok szart sem érnek. Azon gondolkodik, hogy bemegy Debbie kék esernyője alá, és küld Merz gyilknak egy üzenetet. Elkaptak? Nevetséges, de hátbor zongatóan vonzó ötlet. Megszólal a telefon, de nem Pete az. Olivia Trelawney húga.
Ó, oh, mondja Hodges. Üdvözlöm, Mrs. Patterson. Hogy van?
Jól.
Felelőz asszony.
Jenny vagyok. Elfelejtette Bill?
Ó, oh, persze, a Jenny.
Nem tűnik boldognak, hogy velem beszélhet Bill.
Csak nem kacérkodik vele egy picit? De jó lenne. Nem, nem, örülök, hogy felhívod, de semmiről nem tudok beszámolni.
Nem is vártam. Telefonáltam anya miatt. A nővér a napfényes rétben, aki a legjobban ismeri az esetét, a McDonald Buildingben nappalos, ahol anyának van kis lakosztálya. Megkértem, hogy telefonáljon, ha éppen világos periódusban van. Még mindig előfordul.
Igen, mondta.
Nos, néhány perce telefonált, és azt mondta, hogy anya visszatért, legalábbis egy időre. Egy-két napig magánál lesz, azután visszamerül a ködbe. Még mindig látni akarja?
Azt hiszem, feleli Hodges óvatosan. De délután kellene. Egy hívást várok.
Köze van az illetőhöz, aki elvitte a kocsit?
Jenny izgatott. Én is az lennék, gondolja Hodges.
Ezt kell kiderítenem. Visszahívhatom?
A legnagyobb mértékben. Megvan a mobil számom?
Ja.
Ja?
Ismétli szelíd gúnyjal az asszony. Hodges az idegesség ellenére is elmosolyodik.
Hívjon, amint teheti.
Úgy lesz.
Bontja a vonalat, és még le sem tette a mobilt, amikor ismét megszólal. Ez alkalommal Pete az. Izgatottabban, mint valaha.
Billy, vissza kell mennem a kihallgató szobában van. Az IR4-ben. Emlékszel, mindig azt használtad, mert hogy szerencsét hoz. De föl kellett, hogy hívjalak. Elkaptuk, partner, elkaptuk végre.
Kit?
Kérdezi Hodges, egykedvűséget erőltetve magára. A szív verése most egyenletes, de az ütések olyan erősek, hogy a halántékában is érzi.
Dum, és dum, és dum.
Azt a kurva Davis-t, ordítja Pete. Ki mást?
Davis-t. Nem Mr. Mercedes-t, hanem Donnie Davis-t, a fotogén feleséggyilkost. Bill Hodges megkönnyebbülten hunyja le a szemét. Nem illik így éreznie, de ez van.
Akkor hát a tetemről, amelyet a vadőr a hétvégi ház közelében talált, kiderült, hogy Sheila Davis-é?
Kérdezi.
Biztos?
Teljes mértékben.
Kinek furuljáztál, hogy ilyen gyorsan meglegyen a DNS?
Amikor még állományban volt, szerencsésnek mondhatták magukat, az eredményt a maradványok átadásától számított naptári hónap múlva megkapták, de az átlag 6 hét volt.
Rejt szükségünk DNS-re. A perhez persze igen, de...
Hogy nincs?
Fogd be és figyelj, rendben? Csak úgy besétált az utcáról és feladta magát. Semmi ügyvéd, semmi süket indoklás. Meghallgatta a figyelmeztetést, és azt mondta, nem kell ügyvéd, le akarja tenni a terhet, ami a szívét nyomja.
Jézusom! Hát milyen egy síkos hal volt, amikor közösen kihallgattuk? Biztos, hogy nem baszakodik veled? Nem hosszú távra játszik?
Arra gondol, hogy Mr. Mercedes ilyesmivel próbálkozna, ha elkapnák. Nem egyszerű játékkal, hanem hosszú távú játékkal. Talán nem ezért igyekszik más-más stílust kitalálni a mérgezett leveleihez?
Billy, nem csak a feleségéről van szó. Emlékszel a jó tyúkokra, akikkel csalta? Nagyhaj, felfújt dudák, és olyan nevek, mint Bobby Sue.
Persze, mi van velük?
Ha ez nyilvános lesz, azok az ifjú hölgyek térden állva köszönik meg Istennek, hogy még élnek.
Nem tudlak követni.
Országúti Joe, Billy. 5 nőt erőszakolt és ölt meg különböző országúti pihenőkben innentől Pennsylvániáig. A 94-es úttól a 8-esig. Danny Davis azt mondja, hogy ő az. Davis az országúti Joe. Megadja az időpontokat és a helyeket, leírja az eseteket. Minden stimmel. Ez, hát megáll az eszem.
Az enyém is, felelte Hodges mélységes őszinteséggel. Gratulálok.
Köszönöm, de nem csináltam semmit azon kívül, hogy ma reggel bejöttem dolgozni.
Pete vadul haotázik.
Hát úgy érzem, mintha megnyertem volna a lottót.
Hodges nem érzi így magát, de legalább nem veszítette el a teli találatos szelvényt. Még van egy ügye.
Vissza kell mennem, Billy, mielőtt meggondolná magát.
Igen, igen. Csak egy valamit, Pete. Mielőtt elmennél.
Mi van?
Szerez neki egy kirendelt védőt.
Ó, Billy.
Komolyan mondom. Mindent kiszedhetsz belőle, de mielőtt elkezdenéd, jelentsd be. És ennek maradjon nyoma, hogy kirendelt védőt kap. Szárazra facsarhatod, mielőtt bárki beállít a múróba, de törvényesen kell csinálnod. Hallod?
Igen, rendben. Jó ötlet. Elküldöm Izzit, hogy intézkedjen.
Remek. És most menj vissza, szedj ki belőle mindent.
Pete valósággal kukorékol. Hodges olvasott már róla, hogy emberek csinálnak ilyet, de még sosem hallotta. A kakas sokat kivéve. Egészen mostanáig.
Országúti Joe, Billy! A kibaszott országúti Joe! Ha-ha, hitted volna?
Leteszi, mielőtt Volt társa válaszolhatna. Hodges csak nem 5 percig ül és vár, amíg leüllepedik benne a régi ügy. Aztán felhívja Janie Patterson-t.
Nem az az ember volt, akit keresünk?
Sajnos nem, ez egy másik ügy.
Ó, igazán kár.
Igen, még mindig el akar jönni velem az öreg otthonba?
Lefogadhatja, a járdán várom.
Mielőtt távozna, még egyszer megnézi a kék esernyő weboldalt. Semmit nem talál, és ma nem áll szándékában elküldeni a saját, gondosan megfogalmazott üzenetét. Elég hamar eljön az este. Addig is hadd ficcánkoljon a halahorgon. Elhagyja a házat, és nem érzi meg, hogy nem tér vissza. Hét. A napfényes rét, fes, Elizabeth Wharton nem az. Kerekes székben ül, olyan görnyetten, ami Roden gondolkodójára emlékezteti Hodges-t. A délutáni nap rézsútosan süt be az ablakon, ezüst felhővé változtatva a hajszálakat, amelyek nimbuszként övezik az idős asszony fejét. Túl az ablakon, a tökéletesen nyírott, hullámzó pázsiton, néhány öregember krokettezik lassított filmbe való mozgással. Mrs. Wharton krokettező napjainak már vége. Mint ahogy azoknak a napoknak is, amikor még fel tudott állni. Amikor Hodges utoljára látta, mellette Pete Huntley ült, Mrs. Wharton mellett Olivia Trelawney. Hajlott volt. Mostanra megtört. Jenny, aki pompásan fest fehér nadrágjában és kék-fehér keresztsíkos pólójában, letérdel az anyja mellé és megsimogatja Mrs. Wharton csúnyán eltorzult kezét. Hogy vagy ma, drágám? Kérdezi. Jobban nézel ki.
Borzasztó, ha ez igaz, gondolja Hodges.
Mrs. Wharton a lányára néz kifakult kék szemével, amely semmit nem fejez ki, még meglepetés sem. Hodges szíve összeszorul. Élvezte az utat idáig Janeyvel, szívesen nézett rá, élvezte, hogy még többet tud meg róla. Ez jó. Ez azt jelenti, hogy nem teljesen ment kárba az út. Ekkor kisebb csoda történik. Az öreg asszony hájogos pillantása feltisztul, cserepes, rúzsozatlan ajka mosolyra húzódik.
Szia, Janey!
Csak kicsit tudja fölemelni a fejét, de a tekintete Hodgesra villan. Fagyosan.
Craig?
Hála az utazás közbeni beszélgetésnek, Hodges tudja, kiről van szó.
Ő nem Craig, drágám. Egy barátom. A neve Bill Hodges. Már találkoztatok?
Nem hinném.
Töpreng a homlokát ráncolja, majd azt mondja.
Maga az egyik nyomozó.
Igen, asszonyom.
Eszébe sem jut közölni, hogy már visszavonult. Jobb, ha nem tesz kitérőket most, amikor Mrs. Wharton fejében még mindig működik néhány áramkör. Az asszony még erősebben ráncolja a homlokát, a barázdák folyómedre kéméjülnek.
Maguk gondolták azt, hogy Livy a kocsiban hagyta a kulcsot, és az a tolvaj azért lophatta el. Ő tagadta, és tagadta, de maguk nem hitték el.
Hodges követi Janey példáját, és letérdel a tolószék mellé.
Mrs. Wharton, most már tudom, hogy akkor tévedtünk.
Természetesen.
Szemöldökének csontos eresze alól felsandít a megmaradt lányára. Ez az egyetlen mód, ahogy nézni tud.
Hol van Craig?
Tavaly elváltam tőle, anya.
Az öreg asszony töpreng egy darabig, majd annyit mond.
Örülhetsz.
Feltétlenül egyetértek. Föltelt Bill néhány kérdést.
Nyugodtan, de kérek egy kis narancslét. És a fájdalomcsillapítóimat.
Elmegyek a nővérszobába, megnézem, itt van-e az ideje. Bill, ne baj, ha...
Hodges bólint, és a két ujjával hessegeti.
Menj, menj!
Mia egy Janey kívül kerül az ajtón, Hodges feltápászkodik, megkerüli a látogatók székét, és leül Elizabeth Wharton ágyára. Ujjait összekulcsolja a térde között. Nála van a notesz, de attól fél, hogy a jegyzetelés megzavarja az öreg asszonyt. Némán nézik egymást. Hodges-t lenyűgözi Mrs. Wharton ezüst dicsvénye. Reggel megfésülhette az ügyeletes, de azóta a haj visszaugrott a maga formájába. Hodges örül. A gerinc ferdülés elcsúfította a testet, de a haj szép maradt. Vad és szép.
Azt hiszem,
szólal meg.
Rosszul bántunk a lányával, Mrs. Wharton.
Rosszul bizony. Még ha Mrs. T. akaratlan tettestárs, és Hodges még mindig nem vetette el mindenestül a gondolatot, hogy a kulcsot benne hagyta a gyújtás kapcsolóban, ő és Pete akkor is vacak munkát végeztek. Könnyű. Túlságosan is az gyanakvónak vagy lekezelőnek lenni azzal szemben, akit nem állhatunk.
E bizonyos előítéletek elvakítottak, amiért bocsánatot kérek.
Janeyről beszél? Janeyről és Craigről? Tudja, hogy verte? Janey megpróbálta abba hagyatni vele a drogozást, mire megütötte. Janey azt mondja csak egyszer, de azt hiszem több volt az egynél.
Lassan fölemeli a kezét és megütögeti fakó ujjával az órát.
Egy anya? Tudja az ilyet?
Nem Janeyről beszélek, Oliviáról.
Abba hagyatta Livivel a gyógyszereket. Livy azt mondta azért, mert nem akar drogos lenni, mint Craig. De az nem ugyanaz. Neki szüksége volt azokra a gyógyszerekre.
Az antidepresszánsokról beszél?
Ezek tették lehetővé, hogy ki tudjon menni az utcára.
Elhallgat, töpreng.
Voltak olyanok is, amelyek megakadályozták, hogy folyton fogdossa a tárgyakat. Különös elképzelései voltak azért Livimnek, de azért jó ember volt. Valahol nagyon jó ember volt.
Mrs. Wharton sírni kezd. Az éjjeli szekrényen van egy doboz papír zsebkendő, Hodges kivesz néhányat, oda nyújtja, de amikor látja, milyen nehéz az öreg asszonynak fölemelni a kezét, ő maga törli meg a szemét.
Köszönöm, uram, magát Hedgesnek hívják?
Hodges, asszonyom.
Maga kedves ember. A másik nagyon komisz volt Livivel. Livi azt mondta, kineveti őt. Egész idő alatt nevetett rajta. Livi azt mondta, látta a szemében.
Igaz ez? Ha igen, akkor szégyelheti magát Pete. És ő is, amiért nem vette észre. Ki javasolta neki, hogy hagyja abba a gyógyszert? Emlékszik rá?
Jön Janie a narancslével, meg egy kis papír pohárral, amelyben valószínűleg az anyja fájdalom csillapítói vannak. Hodges a szemes sarkából látja meg, és ugyanazzal a két ujjával ismét elhessegeti. Nem akarja, hogy Mrs. Wharton másfelé figyeljen, vagy bevegyen valami pirulát, amitől még ködösebb lesz amúgy is ködös tudata. Mrs. Wharton hallgat. Akkor szólal meg, amikor Hodges már attól fél, hogy nem is fog válaszolni.
A levelező társa.
Akivel a kék esernyő alatt találkozott? Debbie kék esernyője alatt?
Sosem találkozott vele személyesen.
Úgy értettem.
A kék esernyő nem igazi.
Úgy néz ki a fehér szemöldöke alól Hodgesra, mint egy idiótára.
A számítógépében volt. Frankie a számítógépes levelező társa volt.
Hodges mindig áramütést érez a zsigereiben, amikor új információhoz jut.
Frankie.
Biztosan nem a valódi neve, de a neveknek erejük van, és az álnevek gyakran jelentenek valamit.
Frankie. Azt mondta neki, hogy ne szedje tovább a gyógyszereit?
Igen. Azt mondta, hogy rájuk fog szokni. Hol van Janie? Szükségem van a gyógyszereimre.
Egy perc, és itt van.
Mrs. Wharton egy pillanatig a térdét bámulja.
Frankie azt mondta, hogy ő is ugyanazokat a gyógyszereket szedte, és ezért tette, amit tett. Azt mondta, jobban érzi magát, amióta nem szedi őket. Azt mondta, amióta abba hagyta már, tudja, hogy rosszat tett, és nagyon szomorú, amiért nem tudja visszacsinálni. Ez volt az, amit mondott. És hogy ez az élet nem élet. Mondtam Livinek, hogy nem kéne beszélnie vele. Mondtam, hogy ez egy rossz ember. Méreg. Ő pedig azt válaszolta.
Ismét könnyezni kezdett.
Azt mondta, hogy meg kell mentenie.
Ezúttal, amikor Janie megjelenik az ajtónyílásban, Hodges biccent neki. Janie két kék pirulát tesz anya ráncosan csücsörítő szájába, azután itat vele egy korty narancslevet.
Köszönöm, Livi.
Hodges látja, hogy Janie megrándul, de azután elmosődik.
Szívesen, drágám.
Hodgeshoz fordul.
Azt hiszem, mennünk kell, Bill. Nagyon elfáradt.
Ezt Hodges is látja, de nem akar odzik mennie. Akkor érzi azt, ha még nincsen vége a kihallgatásnak. Ha legalább még egy alma lóg a fán.
Mrs. Wharton, Olivia mondott még valamit Frankiről? Mert igaza van. Frankie rossz ember. Szeretném megtalálni, hogy ne bánthasson mást.
Livi sosem hagyta volna a kulcsot a kocsijában. Soha.
Elizabeth Wharton görnyetten ül a napfénypászmában. Egy emberi zárójel, bolyhos, kék pongyolában, aki nem tudja, hogy ezüst nimbusz koronázza. Újja ismét felemelkedik. Figyelmeztetően, és azt mondja,
az a kutya soha többé nem hányt a szőnyegre. Csak akkor egyszer.
Janie megfogja Hodges kezét.
Gyerünk, leheli.
A szokás makacs dolog. Hodges elmondja a régi klisét, miközben Janie lehajol, hogy puszit nyomjon az anyja arcára, aztán kiszikott szája a sarkára.
Köszönöm, hogy időt szánt rám, Mrs. Wharton. Nagyon sokat segített.
Az ajtónál járnak, amikor Mrs. Wharton ismét világosan kezd beszélni.
Még itt sem követett volna el öngyilkosságot, ha nincsenek a kísértetek.
Hodges visszafordul. Mellette Janie Pattersonnak tágra nyílik a szeme.
De milyen kísértetek, Mrs. Wharton?
Az egyik a baba, mondja. Az a szegényke, akit a többiekkel együtt öltek meg. Livvy éjszakánként hallotta, hogy a baba egyre csak sír és sír. Azt mondta, Patriciának hívták a kicsit.
A házában? A tulajdon házában hallotta?
Elizabeth Whartonnak sikerül egy aprót bólintania, éppen csak kisé lejjebb emelve az állát.
És néha az anyját is. Azt mondta, az anya őt vádolja.
Felnéz rájuk a kerekesszékből.
Azt sikoltotta, miért hagytad, hogy megölje a kisbabámat? Ezért ölte meg magát Livvy.
Nyolc. Péntek délután, tanítás után nagy a forgalom a külvárosi utcákon. A Harper úton viszonylag kevesen járnak, de ahhoz elegendően, hogy Bradynek legyen egy tökéletes ürügye lassan elgurulni a 63 előtt és belesni az ablakon. De nem teheti, mert a függönyök be vannak húzva. A háztól balra pedig csak a fűnyíró árválkodik az eresz alatt. Ahelyett, hogy a házban ülve bámulná a tévét, ami a dolga lenne, a nyug Det valahol grasszál a szar öreg Toyotájával. De hol? Valószínűleg nem számít, de Hodges távol léte bizonytalan nyugtalansággal tölti el. Két kislány lohol a járdán, kezükben pénzzel. Otthon és az iskolában kétségtelenül megtanították nekik, hogy ne menjenek oda idegenekhez, különösen idegen férfiakhoz. Na de hát ki lehetne kevésbé idegen, mint a jó öreg Mr. Tasty? Két fagylaltot ad el nekik, egy csokoládét és egy vaníliát. Incselkedik velük, megkérdezi, hogy lettek ilyen csinoskák. Vihognak. Az igazság az, hogy az egyik csúnya, a másik még csúnyább. Miközben kiszolgálja őket és visszaadja az aprót, a hiányzó korollán törje a fejét. Vajon van-e valami köze ő hozzá, hogy Hodges megváltoztatta a délutáni napirendjét? Egy újabb üzenet a kék esernyőben talán megvilágíthatná, merre jár a volt rendőr. De még ha nem is így lenne, Brady akkor is hallani akar felőle. Nem erészel semmibe venni, mondja, miközben a csengettyűk és a harangocskák csilingelnek a feje fölött. Átvág a Hanover utcán, leparkol a mini plázánál, kikapcsolja a motort. Végre elhallgatnak az idegesítő harangok, és előveszi az ülés alól a laptopját. Szigetelt dobozban tartja, mert a furgon mindig olyan kurvára hideg. Bekapcsolja, és a szomszédos kávézó wifi-jének segítségével rámegy Debbie kék esernyőjére. Semmi.
Te szemétláda, suttogja. Nem erészelj semmibe venni, te szemétláda.
Ahogy becipzározza a laptopot a tokjába, észreveszi, hogy két srác ácsorog a képregénybolt mellett. Dumálnak, és időnként rásandítanak és vigyorognak. 5 éves tapasztalata alapján 6.-7.-esnek nézi őket. Kombinált IQ-juk lehet, vagy 120, és hosszú jövő vár rájuk munkanélküli segélyen. Vagy rövid, valamelyik sivatagos országban. Közelebb oldalognak, elől a lököttebb fejű. Brady mosolyogva kinéz az ablakon. Segíthetek, fiúk?
Azt szeretnénk tudni, Jerry Garcia ott van-e bent hátul, mondja lökött.
Nincs, feleli Brady még szélesebben mosolyogva. De ha ott lenne, biztosan kiengedném. Olyan nevetségesen csalódottak, hogy Brady csak nem elneveti magát. Ehelyett rámutat lökött nadrágjára. Nyitva a cipzárad? Mondja, és amikor lökött lenéz, Brady megfricskázza a kölyök állának puha alját. Kicsit erősebben, illetve sokkal erősebben, mint akarta. De hát ez van.
Elkaptalak, mondja neki vidáman.
Lökött mosolyogva nézi, hogy igen, elkapták, de egy húrka piroslik az Ádám csutkája fölött, a szemében pedig meglepett könnyek ülnek. Lökött és kevésbé lökött elkullognak. Lökött hátra néz. Az alsó ajkát elbigyezti, és most inkább harmadikosnak tűnik, nem pedig egy újabb kiskamasz kotonszökevénynek, akik a következő szeptemberben a Bill középiskola folyósóin fognak randalírozni.
Ez Frankon fájt, mondja némi csodálattal.
Brady haragszik magára. A kölyök igazat beszél, hiszen a fricska olyan kemény volt, hogy könnybe lábadt a szeme tőle. Ám ez azt jelenti, hogy lökött és kevésbé lökött emlékezni fog rá. Bocsánatot kérhetne, akár ingyen fagyit is adhatna, hogy mutassa őszinteségét, de akkor meg arra emlékeznének. Kis dolog, de a kis dolgok addig gyűlnek, amíg nagy dolog lesz belőlük. Sajnálom, mondja, és ezt komolyan gondolja. Csak vicceltem, öcsi. Lökött beint neki, kevésbé lökött követi a példáját szolidaritásból. Bemennek a képregényboltba, ahol, ha jól ismeri az F-fajta kölyköket, már pedig ismeri őket, 5 percnyi böngészés után felszólítják őket, hogy vegyenek valamit, vagy távozzanak. Emlékezni fognak. Lökött talán már el is mondja a szüleinek, azok pedig talán panaszt emelnek a löbnél. Valószínűtlen, de nem lehetetlen. És ki az oka annak, hogy a tervezett szelíd pöccintés helyett olyan keményen fricskázta meg Lökött fiú védtelen nyakát, hogy még nyoma is maradt? Az ex-hekus, mert kibillentette őt az egyensúlyából. Brady ő miatta buktázik, és Brady ezt nem szereti. Beindítja a furgomotorját. A harangok csilingelni kezdenek a tetőn lévő hangszoróban. Balra fordul a Hanover utcán, és folytatja körútját. Árulja a tölcséres fagylaltot, a vidám fiúkat, a jeges mackót, cukorba áztatja délutánt, és betart minden sebességkorlátozást.